Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Hare Krishna, ez a Góranga rádió, a civil rádió Krishnás magazin műsora. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én Szilaj Péterné, Gandharvika Préma Dévidászi vagyok, és riportalanyom a mai napon egy jóga tanár, aki a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskolán oktat, illetve tanfolyamokat tart. Képes Andrea, a mai vendégünk. Andi, üdvözöllek téged is itt a stúdióban.
Köszönöm a lehetőséget, és én is sok szeretettel köszöntök minden hallgatót, és szeretném már rögtön az első lehetőséget megragadni, amikor mikrofonhoz jutok, hogy mindenkit lelkesítsek kortól és nemtől függetlenül arra, hogy mozduljon meg. Ha nem jógázik, akkor valamilyen más mozgásformával, de lendületbe kell kerülni.
Na hát ez most mindenkinek szólt, annak is, aki még nincs lendületben, és annak is, aki már van, úgyhogy a műsorunkban még azért többet is fogunk majd beszélni arról, hogy miért érdemes mozogni, mit érdemes mozogni, és hogyan. De kezdjük inkább egy személyes szállal. Azt szeretném, hogyha megpróbálnál úgy elmondani nagy vonalakban, hogy milyen gyermekkorod volt, hogyan ismerkedtél meg a krisnásokkal.
Hosszú beszélgetésre számíthatunk, akkor ha egész a gyerekkortól kell eljutnunk odáig, hogy megismerkedtem a baktákkal és a Krisna tudattal, de röviden próbálom összefoglalni a fő pontokat, ami vezetett odáig, hogy végül itt taníthatok a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskolán. Átlagos, de pedáns gyerek voltam, legalábbis ami a tanulmányaimat illeti, és mindig szimpatikus volt számomra a segítő szakma. És a tanárság is. Úgyhogy a középiskola után már úgy döntöttem, hogy elmegyek tanárképző főiskolára. Akkor a magyar történelem szakot választottam. És tulajdonképpen, amikor a gyakorlati időt töltöttem a gyerekekkel az iskolában, amit nagyon élveztem, akkor azért az is világosra vált számomra, hogy mégsem ez az én pályám. Hogy nem gyerekekkel szeretnék foglalkozni, de az, hogy valamit tanítani és ezt a tudást átadni, amiben magam is folyton törekszem, gyakorolok és mélyítem ezt a tudást, ez alapvető volt számomra már akkor.
Sportoltál esetleg a gyerekkorodban?
Ez nagyon, nagyon ciki így elmondani, hogy akrobatikus rock and roll volt akkor még a fővonulat, de közbe jött egy komoly hasi műtét sorozat, ami engem megakadályozott abban, hogy ezt a karriert folytassam, de nagyon-nagyon szerettem ezzel foglalkozni. Szerencsére nincs megörökítve semmilyen formában, hogy én akkor hogyan teljesítettem ki ezt a tánctudásomat, de aztán, és előtte úsztam. Nem jutottam el a versenyszerű úszásig, de egy-két évig rendszeresen jártam úszni is. És akkor ez az akrobatikus rock'n'roll 13-14 éves koromig volt fókuszban. Aztán viszont teljesen elustultam egészen odaig, hogy a középiskolában felmentéseket szereztem, hogy ne kelljen a testnevelés órán sem részt venni. Azóta behoztam a lemaradást, teszem hozzá, ami a mozgást illeti, vagy legalábbis nagyon igyekszem, de egy kicsit előre szaladva azt kell, hogy mondjam, volt már szerencsém középiskolás gyerekekkel is, tinikkel is dolgozni, és hogy létfontosságú tényleg. Tehát volt egy testvérpár, egy fiú testvérpár, akik magánórára jöttek hozzám, és együtt kellett megtanulnunk ülni, állni. Már hogy persze nem voltak mozgáskorlátozottak, de nem tudták hosszú távon fenntartani ezt a stabil, egyenes ülést, állást, dekoncentráltak voltak emiatt, rossz kedvűek voltak emiatt, és akkor közös munkával kidolgoztuk ezeket a hátrányokat, vagy nehézségeket, és hát remélni tudom csak azóta is, hogy ez nem okozta számukra problémát.
Még a tanulmányaidról egy kicsit hadd halljunk. Miért választottad pont a magyart és a történelmet, illetve hogy tudod-e a mai napon még valamire hasznosítani, vagy érzed-e, hogy hasznos volt ez a tanulmány?
Főleg a magyarnak veszem mostanában használt, de hogy miért döntöttem úgy, hogy ezeket a szakokat választom, azért, mert mindig is humán beállítottságú voltam. Nagyon szerettem olvasni, és nagyon le is kötött. És azt gondoltam, pont a legutóbbi időszakban újra szerencsém van könyveket olvasni, rendszeresen könyveket olvasni, mert most az egyetemi tanulmányaimat folytatom. De hogy ez is ahhoz, hogy az ember ki tudja magát szépen, szabatosan fejezni, és hogy a belső imaginációját tudja fejleszteni, tehát hogy a saját fantáziáját, képalkotását elengedhetetlen. És nagyon-nagyon sokat adtak nekem, akár a kötelező olvasmányok, amiket mindig később olvastam el. Tehát amikor kötelezővé tették, akkor nem voltam hajlandó, csak később kaptam rá ezekre a művekre és könyvekre is, de nagyon sokat köszönhetek nekik. A magyar szak így jött, a történelem érdekelt, de ma már nem értek egyet azzal a történelem szemlélettel és koncepcióval, amit akkor akár a főiskolán is tanultam, hiszen én nem hiszek a darwinista, őskorból származunk elmélettel tökéletesen egyet, de minden esetre ahhoz, hogy kitekintést nyerjek mondjuk Magyarország történetéből is egy világtörténelmi hálóba el tudjam helyezni, vagy a főbb történelmi eseményekről képet kapjak, én azt gondolom, hogy ez is elengedhetetlen, és nagyon hasznos volt. Viszont a történelemnél már rögtön sejtettem, hogy mivel nem tudok mélyen azonosulni a legtöbb teóriával, koncepcióval, nem ez lesz az én utam. A magyart pedig úgy tudom használni azóta is, hogy szakdolgozatvezetésnél, cikkek írásánál, lektorálásánál szintén alapvető, hogy akár a magyar nyelv helyes írásával, annak szabályaival és a megfelelő mondatalkotással tisztában legyek.
Köszönöm. Igazából az érdekel most, ahogy beszéltél a tanulmányaidról, illetve annak a mai napi életre gyakorolt hatásáról, hogy hogyan kerültél kapcsolatban nem csak a Krisna tudattal, hanem a jógával is, hogy vajon melyik volt először, hiszen egy krisnás főiskolán tanítod a jógát, hogy vajon hogyan futottál bele ebbe, és hogyan értél itt révbe?
Érdekes történet. Már lassan a homályba vész, persze ezt csak így mosolyjel el a végén mondom, mert hogy a főiskolával való kapcsolatom és a jogával való kapcsolatom így komolyabban 10 évvel ezelőtt kezdődött el. 2005-ben ismerkedtem meg először a Krisna tudattal és a Krisna tudatnak a filozófiájával, de mivel akkoriban nagyon is polgári foglalkozásom volt, és egy irodában ücsörögtem naphosszat, az, ami egy ülőmunkával jár, hátfájás, fejfájás és gyengeség általános ilyen enervált testi állapot, az már akkor megmutatkozott nálam elég hamar. És mivel előtte több mozgásformát kipróbáltam, egyik sem motivált, teszem hozzá sajnos, így úgy döntöttem, hogy a jóga felé fogok fordulni, mert az már nagyon régóta vonzott. Tehát a filozófiát már 10 éves koromban megpróbáltam olvasgatni, de akkor félretettem, gondolván, hogy ez még nekem magas. És aztán az később visszatért, ugye a Krisna tudat segítségével, és azzal együtt, hogy én már elkezdtem a Krisna tudat filozófiájával ismerkedni, a főiskolára véletlenül találtam rá egy egyszerű internetes keresés során, mert hogy én most már mindenképpen elmegyek jógázni, és beütöttem, hogy jógatanfolyam, és kezdő, stb. És feljött a főiskolának a honlapja, és elérhetőség, és nagyon kedves tanfolyam szervező vette fel a telefont, aki engem tájékoztatott, hogy itt is, így és így vár engem, és az első alkalommal esett le tulajdonképpen majdnem 100%-osan, hogy na hát a 2 szál összeér, mert hogy már azon a tanfolyamon is volt elméleti oktatás is az ászanák a gyakorlatok mellett, úgyhogy én megkaptam mindent, amire számítottam ezen a tanfolyamon.
És mi alapján tud mondjuk egy laikus érdeklődő megfelelő jóga tanfolyamot választani magának, hiszen látjuk, hogy olyan sokféle jóga iskola van már, és olyan sokféle irányzat talán, amikor neked kellett választanod 2005-ben, akkor nem volt annyira széles a kínálat, mint most, tehát látjuk, hogy most már szörteszkál, és háztetőn, és már mindenhol akrobatikusan, meg elképzelhetetlen módokon is gyakorolják a jogát, és te mit tanácsolnál, hogy hogyan, milyen szempontok alapján válasszon az ember?
Mindenképpen érdemes megalapozni a jóga gyakorlatokat, hogy aztán, ahogyan te is mondtad, szörfdeszkán vagy háztetőn folytatja valaki a gyakorlást, az, ha megvannak a stabil alapjai, a vágya és az elméje úgyis vezetni fogja más jóga irányzatok felé is akár. Nem biztos, hogy valaki megtalál egyfajta típusú jógát vagy tradíciót, jógat, stílust vagy tradíciót, és akkor azt szerint fog gyakorolni élete végéig. De ahhoz, hogy el tudja kerülni a sérüléseket, és hogy legyen egy komoly bázisa, alapja arról, hogy mit jelentenek ezek az ászanák, hogyan kell ezeket megfelelően kivitelezni, milyen hatásuk van, és ha mellette még ráadásul az is érdekli, hogy mik a pszichológiai, mentális és nem utolsó sorban spirituális védikus alapjai a jogának, akkor keressen meg egy tanfolyamot, egy tanfolyami oktatót, akivel 10, 8, 15, nem tudom hány alkalmon keresztül ezekbe tényleg bele tud mélyedni. Az a tapasztalatom, most már ugye, ha visszaszámolok 2007 óta, tehát lassan 8, illetve hát a 9. évbe fordulón tanítok magam is jogát, aki megismer és megkedvel egy oktatót, egy ideig vele fog haladni, és ugye amíg van annak az oktatónak mondani valója a számára, addig vissza fog térni hozzá és vele együtt gyakorol, és az sosem hiba, hogyha mellette más oktatókat is felkeres, más tapasztalatokat is szerez, de mindig lesz egy forrás, amihez vissza tud térni, és amiből táplálkozni tud.
És van olyan, hogy rossz jóga irányzat, tehát ami mondjuk nem hiteles, vagy kifejezetten áltudományos, vagy esetleg mondjuk káros. Hát tudsz-e esetleg ilyet mondani, hogyha valaki nagyon óvatos szeretne lenni, akkor mire figyeljen oda?
Ez így merész kijelentés lenne. Én azt gondolom, hogy az, ami a fizikai test számára, most akkor induljunk ebből az alapból, ami nem veszi figyelembe a fizikai testnek a felépítését, és mondjuk nem veszi figyelembe az adott jógázónak az adottságait, az lehet káros a testre nézve, tehát az ízületekre nézve és az izmokra nézve, mert ugye a jógázó, amikor elmegy az adott órára, akkor nyilván minden törekvését felhasználva megpróbálja végrehajtani azokat a pózokat, amiket ott lát, illetve a leírásban mondjuk olvas. Tehát ezért egy oktatónak nagyon óvatosnak kell lennie arra nézve is, hogy mi az, amit ő maga javasolhat, és ezért ez már egy jó tükör, illetve visszajelzés arról, hogy az oktató maga mennyire tapasztalt ezekben a pózokban. Nyilván azt is látni fogja a jogázó, amikor ellátogat egy-egy órára, és én ezért térek vissza arra, hogy egy alapozó vagy kezdő jogatanfolyammal induljunk, hogy mennyire akrobatikusak azok a gyakorlatok, vagy mennyire az ő szintjének megfelelőek, vagy nem megfelelőek, és még mindig lehet ugye azt mondani, hogy én ezt az adott gyakorlatot nem tudom, és akkor valamilyen más alternatívát kell kérni a joga oktatótól. Érdemes elmondani, hogy milyen testi korlátaink vannak esetleg, tehát van-e valamilyen betegség, volt-e valamilyen műtétünk, amit ránézésre nem biztos, hogy fel tud mérni a joga oktató, és akkor ez a jogát gyakorlónak is a feladata, hogy ezt közölje. Hölgyeknek a menstruáció ideje alatt vannak bizonyos ászanák, amiket érdemes is valamit pihentetni kell abban az időszakban. Ez is nagyon-nagyon fontos, és ez nem egy betegség, hanem egy havonta előforduló természetes folyamat, de mégis szoros összefüggésben áll azzal, hogy milyen ászanákat gyakorolunk. De ez még csak a durva fizikai szint, nem beszélve arról, hogy a mentális vagy a spirituális ösvényen félrevezetni valamely gyakorlót. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon komoly visszahatásokkal jár ugye egy oktató számára. Viszont, hogyha ő maga is, az oktató egy hiteles forráshoz csatlakozik, és egész életében ő is tanítványként gondol magára, azzal azonosítja magát, és mindig van, akitől tud kérdezni, van egy autoritása, van egy oktatója, akitől, hogyha elakad, segítséget kér, akkor ezek a hibák elkerülhetőek, hogy félrevezesse a tanítványait. Hibákat mindannyian követünk el, de hogy komoly hibát kövessünk el, ez szerintem egy menedék lehet ebben az esetben.
Most én magam is mindig úgy beszélek a jógáról, mint egy ilyen idézőjelben testnevelés óráról, tehát ami ilyen fizikális gyakorlatokra fókuszáló irányzat, de azért tudom jól, hogy a Bhaktivedanta főiskolán a jógának más irányzatait is oktatjátok. Tulajdonképpen mit jelent az, hogy jóga?
Nehéz kérdés. Én azt mondom, hogy életmód. A jóga, és igen, számtalan irányzata van. Lehet a torna aspektusát gyakorolni, az ászanák, tehát a testgyakorlatok segítségével. Lehet hatni a finom fizikai testre, a pránájáma gyakorlatokkal, különböző relaxációs technikákkal. De a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola leginkább a bhakti jógába igyekszik beavatni azokat, akik ebben el szeretnének mélyülni, ami pedig a jógának a valódi célja felé tereli az érdeklődőt, a jógit vagy a jóginit az önmegvalósítás felé. Én azt gondolom, hogy a jóga az önmegvalósítás útja mindenki számára, és az, hogy nekem is rögtön az jutott eszembe róla, amikor annak idején meg szerettem volna vele ismerkedni, hogy majd különböző pózok segítségével majd mindig fiatal leszek, és rugalmas leszek, és minden betegségtől mentesülök. És ez nincs is így, hogy mindig fiatal és minden betegségtől mentes, de hogy segít egészségesen tartani a testet, ez kétségtelen. De ez egy nagyon kellemes mellékhatása igazából a jógának. Ezzel a szóval természetesen nem degradálni szeretném az ászanákat és a pránájámákat, hiszen hihetetlen hatásait tapasztaltam és tapasztalom, ha nem is közvetlenül a tanítványok beszámolói alapján is. Úgyhogy tényleg lelkesítek rá mindenkit, de a teljessége, a jóga teljessége az az önmegvalósítás.
Akkor a zene után innét folytatjuk, és megbeszéljük majd, hogy mi az a bhakti jóga, és mi az a hatha jóga. Addig mindenkinek kellemes ellazulást kívánunk. Krisnás magazin műsora. A mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandarvika Préma Dévidászi. A mai beszélgető partnerem pedig Képes Andrea, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola jóga tanára. Az első blogban nagyjából bemutatkoztál, elmondtad, hogyan kerültél a főiskolára, illetve hogyan kezdtél el jógázni, és hogyan ismerkedtél meg a Krisna tudatos élet szemlélettel. Úgyhogy most ez utóbbira szeretnék egy kicsit részletesebben rákérdezni, hiszen mint jóga tanár, egy hittudományi főiskola jóga tanára, nyilvánvalóan magad is gyakorlod, illetve beépíted az életedbe a Krisna tudatos életmódot, és azt szeretném inkább tőled hallani, hogy ez a bhakti jóga, amit az előző blogban említettél, ez tulajdonképpen mit takar, mit jelent, hiszen ha jógára gondolunk egy általános értelemben, akkor elsősorban egy erőszakmentes életmódra, egy rendszeres meditációra, tiszta életre, illetve tudásszerzésre szoktunk leginkább gondolni. Mit takar a bhakti jóga? Ezek mind jelen vannak benne?
Ha röviden válaszolhatok a kérdésre, akkor először is megteszem, igen. Ez mind a bhakti jóga, és ha megengeded, visszakanyarodnék odáig, hogy a tapasztalatom szerint, ha a jógára gondolunk, akkor még csak nem is azok jutnak eszükbe az embereknek, amiket te említettél, akár a meditációról, akár a tiszta életmódról beszélünk, hiszen sajnos manapság ez mind távol áll tőlünk. Tehát engem sem kergettek a szüleim az asztal körül, hanem meditáltam valamelyik nap, és hogy ezek távol állnak a hétköznapi rohanó életmódtól, hogy időt szálljunk magunkra, egyáltalán a minőségi időfogalmát megteremtsük, amikor ez az önmegvalósítás létre tud jönni, ami persze pont azért, mert nem szoktuk meg, és nem egy természetes része az életünknek, egy tanulandó folyamat a számunkra. A hatha jóga gyakorlatok, tehát az ászanák és a pránájáma felkészítik csak a testet arra, hogy aztán a meditáció során, koncentrációs gyakorlatok során nyugodtak tudjunk maradni, és éberek tudjunk maradni, és hogy ne fájjon mindenünk, miközben mondjuk egy helyben próbáljuk a meditációs gyakorlatokat elvégezni. És amikor valaki elkezd a jógával ismerkedni, akkor ezek az első lépések, amikor a hatha jógából átlépünk afelé, hogy igazából a jóga teljessége, mint önmegvalósítási folyamat, mit is jelent, hogy ezekről beszélek, vagy beszélünk jóga tanárként, hogy mennyire fontos az erőszakmentesség az életünkben, és itt nem csak a vegetáriánus életmódra gondolok, hanem a magunkkal és a másokkal szemben elkövetett szóbeli, gondolatbeli, tettbeli erőszakról is természetesen, ami egyébként ott kezdődik, nem tagadhatatlanul ott kezdődik, hogy vegetáriánus életmódot folytatunk. Tehát anélkül csökkenteni az elménkben és a zsigereinkben lerakódott agressziót nem lehet, hogy erre áttérnénk, de van, akinél ez egy hosszabb út, és fokozatosan kell ezt megteremteni. Tehát itt is fontos, hogy ismerjük magunkat, ismerjük az általunk kitűzött és elérendő célt, és e felé lépésenként haladjunk, hogy az első kudarcok után ne akarjuk feladni, hanem azt gondoljuk, hogy ez egy csodálatos lehetőség, és menjünk tovább.
Te magad milyen módon lettél vegetáriánus? Mi ösztönzött az étkezésed és szokásaidnak a megváltoztatására?
Egy 25 éves rutint azzal lehetett megváltoztatni, de nekem ez volt az egyik legkönnyebb egyébként, amikor megismerkedtem a Krisna tudatnak a filozófiájával. Egy mondat hangzott el egy beszélgetés során, ami úgy hangzott, hogy szerintem te vagy elég intelligens ahhoz, hogy felfogd, hogy mások szenvedése csak növeli a világban az erőszakot, és hogy erre nincsen szükség ahhoz, hogy életben tudj maradni, tehát hogy jól tud magad érezni. És olyan döbbenetes volt ez az egy mondat, és főleg az, hogy az intelligenciával operált, és hogy ezt meg tudtam érteni, hogy én másnaptól úgy döntöttem, hogy én nem szeretnék többet erőszakot alkalmazni.
És vegetáriánus vagy vegán módon táplálkozol?
Igen, ez egy fontos kérdés szintén a jóga tanárok körében. Elvi szinten vagyok vegán, ami azt jelenti, hogy azt a fajta tejtermék fogyasztást, ami a nagyipari tejtermék fogyasztás jelenti, nem támogatom. De a farmos krisnavölgyi tejtermékeket, vagy az ott élő, erőszakmentesen tartott bociknak a tejtermékeit nagyon szívesen fogyasztom, vagy fogyasztom. Ha van lehetőség, akkor eszem vagy iszom, de azzal nem értek egyet, ami az erőszakhoz, tehát az állatoknak a szenvedéséhez vezet.
Mit jelent még ezen túl az erőszakmentesség a mindennapokban, vagy az életmódban?
Szokás kérdése elsősorban. Azért mondom ezt így furcsán válaszolva a kérdésedre, mert hogy az a tapasztalatom, hogy annyira el vagyunk tompulva a mindennapokban, vagy ezzel a kérdéssel kapcsolatban, annyira nincs már érzékenységünk rá, hogy mit is jelent erőszakmentesnek lenni, hogy erre újra rá kell szoktatnunk magunkat. Tehát amint már mondtam az, hogy próbálunk arra odafigyelni a hétköznapok során, hogy a szavainkban nem csak, hogy igazat mondunk, ugye ez is az erőszakmentesség része véleményem szerint, hanem hogy kedvesen és jóakaróan beszélünk másokkal, nem az önös érdekeinket képviselve mindig, hanem figyelembe véve másokat. Gondolatban azt jelenti az erőszakmentesség, hogy ugyanilyen kedvesen és jóakaróan próbálom felfogni magam körül a dolgokat, és viszonyulni másokhoz, de itt nem lehet kihagyni azt sem, azt gondolom, hogy önmagunk felé is így forduljunk, sőt az első lépés ez. Csak ezen az önzésen és ezen az én központúságon aztán túl kell lépnünk, ha az erőszakmentességet valóban szeretnénk az életünkben megvalósítani. És aztán pedig, hogy ez a tetteinkben hogyan valósul meg, azt gondolom, hogy az a lépés, hogy először ugye a gondolatainkat, a szavainkat próbáljuk valamilyen módon erre felé szoktatni, és aztán a tetteinkben ez úgyis meg fog nyilvánulni. Tehát ez szerint fogunk cselekedni, amit belülről sugal számunkra az elménk és a szívünk.
Kicsit félelmetesen is hangzik, meg nagyon egyszerűen is, hogyha valaki arra vágyik, hogy az életét megváltoztassa, akkor vajon melyik lépésnél kell kezdenie, de akkor azt mondod, hogy a gondolatnak a gondolati szintű erőszakmentesség az első lépés, amit érdemes gyakorolnunk, igaz?
Hogy meg legyünk győződve arról, hogy ez az erőszakmentesség mit jelent. Persze egy ponton túl a teóriák, tehát az, hogy én gondolatban már erőszakmentes vagyok, ez nem fog változtatni az életemen, tehát mind a három egyszerre működik, de olyan mélyre kell hatolni ennek az életünkben, hogy egészen meg legyünk róla győződve is aztán. Tehát én azt gondolom, ez nagyon dinamikus dolog. Először felfogom, hogy mit jelent erőszakmentesnek lenni, és akkor próbálok gondolatban, szóban és tettben is így megnyilvánulni. És ez jó hosszú ideig, és ez még nálam meg pláne így van, hogy ez egy folyamatos önvizsgálatnak az eredménye. Nem jelenti azt, hogyha ez az ember erről meg van győződve, akkor holnaptól már úgy kell föl. 10 év gyakorlás után se így kelek föl, és sokszor kapom magam azon, hogy ezen még van mit dolgoznom, de ez is egy lehetőség, és az, hogy már tudom, hogy mi a kitűzött cél, és mindig vannak jó visszajelzések, nem csak önmagam, hanem a környezet felől is, ezért csodálatos pálya tanárság. És mit láttam most egy videót arról, miért éri meg tanárnak lenni, bármilyen nehéz dolog is, de hogy ez egy dinamikus, állandóan az külvilág felől reflektáló, és a tanárnak a minőségét állandóan mérő folyamat, aminek a segítségével nagyon komolyan tudunk tanulni másoktól, önmagunkról, önmagunktól. Úgyhogy nem csak a jóga, hanem a tanárság is menő.
Beszéltél erről, hogy az erőszakmentesség egy másfajta életmód szintre emeli az embert. Ez egy fajta ilyen tiszta életmódot jelent. Miből áll még a tisztaság?
A gondolatok és a tettek tisztaságáról beszéltünk, és közben a szavaknak a tisztaságáról is, de azt gondolom, hogy a gondolatok tisztaságához pedig hozzájárul a vegetáriánus életmód mellett az is, hogy mindenféle ilyen káros befolyásoló dologtól próbáljuk magunkat elkülöníteni. Nem csak a kábítómámorítószerekre gondolok, hanem akár a rengeteg negatív információtól és benyomástól is, tehát megpróbálunk lassabban élni, már a mai tempóhoz képest lassabban élni. Az én életemben ez most az egyik nagy kihívás, hogy eltávolítsam magam az állandóan rám ömlő olyan információról, amihez igazából nincs közöm és nincs is rá szükségem. És sokkal inkább az emberi kapcsolataimra és azoknak a minőségére helyezni a hangsúlyt.
Azt mondod tehát, hogy ne olvassuk a napi híreket?
Nem mondom, hogy ne olvassuk a napi híreket. Én nem szoktam a napi híreket olvasni, de bizonyára van olyan, akinek mondjuk ez a szakmája ért hozzá. Én nem értek hozzá, én felvállalom. Most így a történelem szakmélet gondolom, ez elég furcsán hangzik, hogy nem mi érdekel a napi történésekben vagy eseményekben, és ez nem jelenti azt, hogy én ezekre nem reflektálok, hogyha elérnek, és nem is ülnék valószínűleg lótuszpózban meditálva, hogyha körülöttem valami olyan esemény zajlik, ami igenis fellépésre késztet. De azt gondolom, hogy nagyon meg kell válogatni azt, hogy milyen forrásból is mi az, amit magunkhoz engedünk.
Ezt magam is olvastam nemrég egy tanulmányt arról, hogy mennyire romboló hatása van ennek a mai információ áradatnak, amikor az ember úgy dolgozik, hogy ül egy számítógép előtt, és próbál valami szöveget értelmezni, vagy megírni, számol, esetleg tanulmányt fogalmaz meg, és akkor közben jönnek a különböző felületről az üzenetek, benyomások. Viberen, Skype-on, Messengeren, Facebookon, és még el sem tudjuk képzelni, hogy milyen más fórumokon keresztül párhuzamosan, folyamatosan érkező információk romboló hatással vannak gyakorlatilag az agyra, és szétzilálják a gondolkodást, és gyakorlatilag lehetetlenné teszik a koncentrált munka minőséget. Milyen összetevője van még ezeken kívül annak, hogy valaki egy tiszta életet mondhat magáénak? Milyen eszközei vannak még ennek a mindennapokban?
A tudás egy veszélyes dolog. Most tudom, nem arra válaszoltam, amit te kérdeztél, hanem arra gondoltam, hogy amikor elkezdtem megismerkedni a jogával, és a védikus világ szemlélettel, életszemlélettel, akkor minden órán ezt tudatosítottam magamban. Ugyanis nagyon egyértelműen leírja például azokat a minőségeket, amik körbevesznek minket. A tudatlanság minőségét, a szenvedély minőségét és a jóság minőségét. És hogy ezt minden nap mi választjuk meg, hogy mik azok a hatások, amikkel körülvesszük magunkat. És ezek a hatások, ezek a minőségek mindenben benne vannak, a táplálékban benne vannak. A ruhában, amit magunkra veszünk, az emberekben benne vannak, akikkel körül vagyunk véve, és akikkel mi szeretnénk körülvéve lenni. Tehát ez nem csak arra vonatkozik, hogy valakinek van egy munkahelye, ahol nem tudja megválogatni feltétlenül, hogy kikkel van együtt. De arra mindenkinek van módja és lehetősége, hogy a szabad idejét, amennyiben van, azt olyan emberekkel töltse el, olyan társaságban töltse el, ami jó esetben felemeli őt és segít, akár ebben az önmegvalósítási folyamatban, vagy akár abban, hogy elérje a céljait, és tisztábban és harmonikusabban élje az életét. A jóga, a hatha jóga, a bhakti jóga is a jóság minőségét preferálja, tehát azokat a minőségeket az étkezéstől kezdve, az alváson keresztül, az olvasmányokon keresztül, ami ezt az önmegvalósítási folyamatot támogatja, tehát ami segít lecsendesíteni, megnyugtatni, békéssé tenni, elégedetté tenni, ez azért egy fontos momentum, azt hiszem, a testet és az elmét is, és ezt a nyugalmi állapotot kihasználva, igazából ez lenne az első ugródeszka, vagy ez az első lépcsőfok inkább ahhoz, hogy igazából a lelki élettel elkezdjünk foglalkozni.
Ez nagyon meseszerűen hangzik, amiről beszélünk. főleg itt egy nagyváros közepén ülve, ahol az ember úgy érzi, hogy sosincs nyugta, és állandóan rohanni kell, és valami külső hirtelen benyomásra reagálni. Megvalósítható ez szerinted egy mai nagyvárosban?
Nem. Legalábbis az eddigi tapasztalataimat illetően nem, de törekedni lehet rá, és nagyon sok aspektusát be lehet illeszteni az életünkbe. Tehát amit elmondtam, az 100%-ban valóban tündérmeseszerűen hangzik, hiszen egy nagyváros közepén nem adottak erre a lehetőségek. Nem adott arra sem a lehetőség, hogy stresszmentesen éljünk, ugye, ami a jóságminőséghez hozzátartozna, akár hogy lassabban éljünk, hogy kevesebb információval legyünk körülvéve, kevesebb legyen a teendőnk, ami után napi szinten kell szaladgálnunk. De vannak egyéb a nem is olyan apró részei az életünknek, amiben van döntésünk, és amiben van döntésünk, például, hogy kinyitom-e azt az üzenetet a Facebookon, felmegyek-e a Viberre, ez az én kezemben van, ezt nem más kattintja helyettem, ezt nem más dönti el helyettem, hanem én. Ugyanúgy, hogy erőszakkal élek, vagy erőszakmentesen élek, hogy próbálok-e távol maradni az elmémet és a testemet szennyező dolgoktól, ezt szintén én döntöm el. Tehát ilyen dolgokban, amiben az a minimális szabad akaratom érvényesül, ha én ezekre odafigyelek és ezzel élek, akkor lépésről lépésre el lehet jutni egy magasabb, szatvikusabb élet felé.
A blokkunk kezdetén szó volt arról, hogy a jóga az egyfajta meditáció is. Erről szeretnélek most kérdezni, hogy milyen fajta meditációt javasolsz, vagy gyakorolsz te, vagy milyen meditációt oktattok ti a Bhaktivedanta főiskolán?
Technikai értelemben a meditáció az a koncentrációnak egy hosszabb ideig tartó formája, egy pontra irányított figyelem, ékagra állapot, és ezt nagyon sok technikával el lehet érni. Persze akkor visszatérve arra, hogy ezt egy nagyvárosban hogyan lehet gyakorolni, megint egy másik interjúnak a témája lehetne. Ezért a főiskolán a mantra meditációval foglalkozunk. A mantra szó lehet, hogy valaki számára nem ismerős, ugye a manasz és a trajáti szavakból, elme és az, ami tisztítja, felszabadítja szavakból, egy olyan technika, ami segít felszabadítani az elmét azoktól a hatásoktól pont, vagy azok fölé emelni, amiről beszéltünk. Tehát olyan az önmegvalósítást segítő mantrákról van szó, ami segít tudatosítani az anyagi helyzetünket, ezt az anyagi világot kicsit jobban megérteni, és nem csak, hogy megérteni, de hogy felé emelkedni, és akkor visszatérnék arra is, hogy a bhakti jóga folyamata az a szeretetnek a jóga folyamata, mégpedig egy olyan szereteti, ami egy örök kapcsolat az élőlény és Isten között, és ezek a mantrák ezt a kapcsolatot igyekeznek felélénkíteni újra, emlékeztetni minket arra, hogy ezt az eredeti állapotot, ami ugye a boldogság állapota, az örök létállapota és a tudás állapota, érjük el újra. Mert ezt keressük az anyagi világban, mindenféle jóga folyamatnak ez lenne a végcélja, azt gondolom, és a bhakti jóga egy express út ezen.
Köszönöm szépen! Ez egy szép végszó volt ehhez a blokkunkhoz, és egy kis zene után folytatjuk a jóga irányzatokkal. Hanga Rádió. Szeretettel köszöntök minden hallgatót a mai adásunkban Képes Andreával, Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola jóga tanárával beszélgetek. A mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandharvika Préma Dévidászi. A fő témánk a jóga, annak is többféle irányzata. Az előző blogban elég sokat beszéltünk a bhakti jógáról, vagy a szeretet jógájáról, ahogyan fogalmaztál. Most kanyarodjunk egy kicsit vissza a hatha jóga irányzatára, amiről a műsorunk elején beszélgettünk már valamennyit. Ezek a testgyakorlatok, jóga pozíciók gyakorlásának az irányvonala. Tudnál-e nekem, mint tanár, mesélni egy kicsit arról, hogy milyenek a személyes tapasztalataid? Nyilván egy rengeteg diákkal találkozol és nézed végig, ahogyan haladnak ezen a fejlődési úton. Milyen tapasztalataid vannak velük kapcsolatban?
Még egyszer csak meg tudom erősíteni, amit már elmondtam, hogy tanárnak lenni csodálatos dolog, mert hogy nem csak a saját jógámat tudom, a jógában való fejlődésemet követni, hanem a diákok fejlődését is, illetve a jógára érkezőknek a fejlődését is. Nem csak a főiskola diákjairól beszélve, hanem akik a gyakorlórákon részt vesznek, bár nyilván a diákokkal többet találkozom, és velük intenzívebb a kapcsolata. 3 év alatt, amíg mondjuk a jógaórákat tartom nekik. És az a tapasztalat, hogy mindenkinek a saját döntése az, hogy mennyire szeretne elmélyülni. Ez a hatha jógára is igaz, de az egész bhakti folyamatára is igaz. És a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán általában ez a kettő azért párhuzamosan működik. Kevés olyan személlyel találkoztam, de a jóga úgy az egész jóga tapasztalatomra kiterjesztettem, azt hiszem, aki kizárólag csak az ászanákkal és a pránájáma gyakorlatokkal szeretett volna foglalkozni. Legalább odáig elmerészkedett, hogy a koncentrációs és meditációs gyakorlatokat is meg szerette volna ismerni, vagy abban is szeretett volna elmélyülni. Mert hogy a mindennapok során annyira, amiről már szintén beszéltünk, annyira terhelt információval, stresszel az életünk, hogy ezek nélkül nehéz lecsendesíteni az elménket és a testünket. Valószínűleg több ezer évvel ezelőtt a Himalájában a jógik nem relaxáltak. Ők a meditációs technikákat mélyítették el, de a mai kor embere számára ezek is elengedhetetlenek. Egy felkészülés, egy ráhangolódás ezekre a gyakorlatokra. Mert ezek nélkül az elme szétszórt állapotában nem ugyanaz az eredmény érhető el, mint akkor, amikor ezeket teljes koncentrációval tudjuk végezni.
Van esetleg olyan diákod, aki feladta, azt mondta, hogy hát nekem ez nem megy, én egyszerűen képtelen vagyok elmélyülni, én nem tudok lelassulni, nem tudok koncentrálni, nekem ez nem megy.
Óra után, vagy így személyesen, hogy teljes kétségbeeséssel már jó páron megkerestek, és én magam is éltem már át egyébként több hullámvölgyet a jóga utamon, akár az ászanákkal, akár a pránájáma gyakorlatokkal, akár meditációs gyakorlatokkal kapcsolatban, mert ahogy már említettük, a tiszta szatvikus minőséggel kapcsolatban az egy szép tündérmese, hogy az ember megismeri, hogy mi lenne az ideális életmód, életstílus, és akkor holnaptól már mindez meg is változik. Ahogy a vegetáriánus életmóddal kapcsolatban említettem, az egy könnyű dolog volt számomra, valószínűleg ez már nem egy első próbálkozásom volt valamelyik életemben, már lehet, hogy próbálkoztam ezzel, de mindannyiunknak vannak nehézségei, ragaszkodásai, testi szinten kötöttségei, és amikor ezekkel szembesülünk nagyon erőteljesen, akkor jöhet el az a pont, amikor úgy gondoljuk, hogy egyszer megpróbáltam, kétszer megpróbáltam, tízszer megpróbáltam, és hogy itt a vége, én többet nem szeretnék ezzel foglalkozni. És ilyenkor jól jön egy olyan társ, vagy egy olyan segítő, egy olyan tanácsadó, aki tovább lendít minket ezen az úton. Szerencsére nekem is van ilyen mentorom, van lelki tanítómesterem, és vannak egyéb guruk, akikhez tudok fordulni, úgy értem lelki értelemben is, jóga értelemben is, mert hogy anélkül már én is feladtam volna. Mert amikor az ember tényleg ezekkel a mentális és testi korlátokkal találkozik, akkor egy idő után, ha nem rögtön az elsőnél, azt mondhatja, hogy ez túl nehéz számomra. És az kitartás is egy nagy erény ezen az úton, mert enélkül nem lehet komoly sikert elérni. Akár a hatha jogáról, akár a bhakti jogáról beszélünk. Mindig újra kell lendületet venni, mindig újra kell kezdeni, vagy legalább folytatni a törekvéseinket. És igen, volt már, aki így fordult hozzám, volt már, hogy én fordultam ezzel a tanáromhoz, de mindig meg lehetett találni az új lendületnek a forrását, és mindig lehetett kutatni a probléma oka iránt. Ha valóban eltökélt valaki abban, hogy szeretne változtatni, akkor lehet. A válasz néha olyan módon alakult ki, hogy olyan nehézséggel találta magát szembe a jogázó, amit az ő a saját döntés alapján úgy döntött, hogy túl merész lépés, túl nagy lépés lenne, túl nagy változás lenne az életében, és akkor mondjuk abba hagyta a jogának a gyakorlását. De ez mind a szabad akaratnak az eredménye.
Mit gondolsz arról, hogy létezik-e bhakti joga, hatha joga nélkül, illetve fordítva? Vagy inkább, ha egy kicsit leszűkítem jobban a kérdést, akkor létezik-e hatha jóga hit nélkül, vagy általánosságban véve hit nélkül, vagy Isten hit nélkül kifejezetten, hiszen ez mégis egy hittudományi főiskola, ahol ott oktatsz, úgyhogy aki jóga mester szakra jelentkezik, az mennyire szükségesen előfeltétel az ottani tanulmányoknak az, hogy Isten hívő legyen, vagy hittel rendelkezzen a jelentkező?
Nagyon sok komoly kérdés hangzott el, igyekszem mindegyikre először röviden, és az időnk engedi, akkor egy kicsit hosszabban is válaszolni. Az egyik rész, amit kérdeztél, hogy van-e bhakti jóga, hatha jóga nélkül, a válaszom az, hogy igen, és akkor majd kifejtem. Van-e hatha jóga, bhakti jóga nélkül? Igen, és akkor erre is vissza fogok térni. Létezik-e hatha jóga hit nélkül? Igen, de szerintem nem. Tehát ezek nagyon-nagyon bonyolult és összetett kérdések. Bhakti jóga, hatha jóga nélkül azt gondolom, hogy minden esetben fontos a testi egészségünknek a fenntartása. A bhakti jóga, hogy úgy fogalmaztam, hogy a szeretetnek a jogája, de a szolgálatnak az útja is. És ahhoz, hogy tenni tudjunk azért, akit szeretünk, ez jelenti ugyanis a szolgálat, tenni tudjunk akár a másik emberért, tenni tudjunk Istenért, egészséges test nélkül ez nagyon-nagyon nehéz, rosszabb esetben lehetetlen. Ezért ez támogatja, ezt a testi egészséget támogatja a hatha jóga. Ezért örülök mindig, amikor egy bhakti jogát gyakorló eljön, és hatha jogát is gyakorol, és tesz a testi egészségért. Itt azt hiszem, hogy az arányok a fontosak. Ne billenjen el a testtel való foglalkozás, az önmegvalósítás rovására. Ne kezdjek el többet az anyagi dolgokkal foglalkozni, ne kezdjem el az önmegvalósításra azt gondolni, hogy az a testemnek a szépségét, rugalmasságát, feszességét és fiatalságát jelenti. Létezik-e hatha jóga, bhakti jóga nélkül? Tulajdonképpen ezt már ezzel a kérdéssel azt hiszem, hogy egy kicsit körül is jártam, és igen, vannak olyan gyakorlóim, akik nyilván nem beszéli meg mindenki velem mélyen a megvalósításait, vagy a lelki útját, de olyan is van, aki nem kapcsolja hozzá a hatha jógához a hitet. Amint már említettem, személyes meggyőződésem azt, hogy hit nélkül nem teljes, a hatha jóga sem. Én nem is szoktam így külön választani annyira, hogy most hatha jóga vagy bhakti jóga, de ha engem kérdeznek, én azt mondom, hogy hatha jogát gyakorló bhakti jógi vagyok, vagy jógini vagyok, ha lehet ilyen fogalmat alkotni, mert még az ászanák is a pránájám a gyakorlásához is kell valamiféle hit, valamiféle meggyőződés abban, hogy ennek, amit teszek, van eredménye. De mivel az anyagi eredmények ideglenesek, ezt azért tapasztaljuk az anyagi világban körülöttünk, amit elkezdünk csinálni, vagy sikerül, vagy nem, nem mindig a mi kezünkben van az eredménynek a sikeressége, ez azért elvezeti egy idő után a gyakorlót ahhoz a kérdéshez, hogy én vagyok-e az alkotó, én vagyok-e a teremtő, én vagyok-e a gyümölcseimnek az élvezője, és ha már legalább ez a kérdés megszületik benne, akkor ez már nyithat egy kaput a felé, hogy elkezd a nem csak anyagi, hanem a transzcendens anyagon feletti kérdéskörrel is foglalkozni. És lehet, hogy nagyon hosszú úton eljuthat odáig, hogy azt a kérdést is felteszi, hogy vajon van-e Isten, és nekem mi lehet a kapcsolatom vele. Onnantól pedig már ismét bhakti jogáról beszélünk.
Ez nagyon komplex gondolat volt, és közben azon gondolkoztam, hogy vajon neked személy szerint mit adott ez az újfajta életmód, vagy ez az életút, amit választottál, mi az, ami leginkább megváltozott az életedben, amikor elkezdtél jogázni, akár bhakti jogázni, akár hatha jogázni?
A hangsúly mindig inkább a bhakti joga felé tolódott, de nyilván azért az elszanázás, vagy az, hogy én a hatha joga és a pránájáma gyakorlatokat hogyan illesztem be az életembe, ez is fókuszban volt, hiszen ezzel foglalkozom, ezt tanítom, ez a kötelességem is egy szempontból, de már akkor, amikor beszéltünk arról, vajon milyen kérdés jöhet, még azóta ezen tipródok valahol milyen, hogy mit válaszoljak, és a legintenzívebb változás azt hiszem az önzésemnek a változása, az én központúságomnak a változása, mert az önzésnek a lefaragása nélkül, a másik emberrel való igazi mély törődés nélkül, ami jelzem úton vagyok e felé, nem megvalósított tapasztalatról beszélek, és az Isten felé való ilyen önzetlen fordulás, vagy bíjség nélkül, vagy legalább a kutatás nélkül nem lehet bhakti jogát gyakorolni, nem lehet az önmegvalósítás felé haladni. Úgyhogy a teljes életmódváltás az már azért az alatt a 10 év alatt lezajlott. Tehát inkább nem mesélnék arról, hogy milyen életmódom volt, mielőtt elkezdtem a jogát gyakorolni, de azért az igazi mindent bele kategóriából indultam, és még mindig van mit akár a táplálkozásomon, akár a napi rutinomon csiszolni és javítani, de mégis az egész életem egy 180 fokos fordulatot vett azóta, és így érzem magamat a helyemen. Úgy érzem, hogy azzal foglalkozom, amivel mindig is szerettem volna, és amióta a bhakti és a hatha joga megjelent az életemben, azóta minden mozaik a helyére kezdett kerülni. Remélem azért még lesznek jó kis kihívások az életben, amiből nagyon-nagyon sokat fogok tudni tanulni, de most nagyon hálás vagyok ezért a helyzetért.
Ahogy beszéltél, eszembe jutott a jó pap holtig tanul mondása, hiszen valójában ez a fajta életmód, amit folytatsz, ez is arról szól, hogy egyre mélyebbre hatolunk, és mindig lesz mind változtatni és javítani az életünkön, de hát azt hiszem, hogy ez valahol így normális. Mit ajánlanál, milyen kapcsolódási pontokat ajánlanál azoknak, akik érdeklődnek a jóga iránt, hogyan kapcsolódhatnak a főiskolátokhoz, vagy akár a te személyes jóga óráidhoz?
A honlapunkon, a www.bhf.hu oldalon minden tanfolyamunkról, minden óránkról részletes tájékoztatással tudunk szolgálni. Vannak kezdő, haladó tanfolyamaink, de az életmód tanfolyamokat is, akár koncentrációs, meditációs, önismereti, zenei, tánc, amit csak szeretnének, tehát a hallgatókat biztatom arra, hogy nem csak a jogán, hatha jogán keresztül, hanem más módon is kapcsolódhatnak hozzánk, de mellettünk van a Hare Krishna kulturális központ is, ahol meg bejöhetnek, és a hívőkkel, Krishna hívőkkel tudnak együtt beszélgetni, vagy csak egy finomat enni, tehát minden fronton támadunk, csak keresni kell minket, egy kis bátorság kell hozzá, és mindenkit szeretettel várunk.
Na most újra rájöttem, hogy rövid az adásidőnk, hiszen a zenélésről, a táncról és az étkezésről még valami keveset beszélgettünk. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és nagyon tanulságos volt a veled való beszélgetés. Remélem, hogy a hallgatóknak is. Mindenkinek szép estét kívánunk. Hare Krishna!
Hare Krishna! Hare Krishna!